Szeretettel köszöntöm testvéreimet ünnepi Isten tiszteletünkön az ige szavával, mely írva található a Zsoltárok könyve 34. részének 9. versében a következőképpen. Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr, boldog az az ember, aki hozzá menekül. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól, a Szent Lélek közösségében. Amen. Hallgassuk meg a presbiteri jelölőbizottság bemutatkozását.
Áldás békesség! Kedves testvérek! A református egyházban, így egyházközségünkben is, 6 évenként megújul a presbitérium. Így lesz ez most ősszel nálunk is. 2017 őszén új presbitériumot választunk. A most működő presbitérium mandátuma lejár, ezért most egy választási eljárást kezdünk el, amelynek első lépése az volt, hogy a presbitérium a gyülekezet tagjai közül olyan személyeket, akik bár aktív tagjai a gyülekezetnek, de presbiteri gondnoki funkciót, feladatokat nem vállalnak, olyan személyeket kért föl arra, hogy legyenek egy jelölőbizottság tagjai. A jelölőbizottság feladata az lesz, hogy a ránk következő néhány hétben azokat a jelölteket összegyűjtse az önök kezdeményezése alapján, akikből majd a gyülekezet az új presbitériumot megválasztja. Szeretném őket bemutatni azért, hogy az említett elkövetkezendő néhány hétben a jelölésekkel megtaláljuk őket, keressük őket, és forduljunk hozzájuk bizalommal, ők lesznek azok, akik a később elmondandó rend szerint összegyűjtik a jelöléseket. Kérem, hogy a jelölőbizottság tagjai jöjjenek ki az úrasztalához azért, hogy ne csak név szerint, hanem arcról is ismerjük őket. A jelölőbizottság elnöke dr. Kenyeresné dr. Ignát Andrea, tagja a jelölőbizottságnak hivatalból is Almási Ferenc lelkipásztor, dr. Mester Sándor, Plaszkó Zoltán és Szőlősi Márton. Ők 5 azok, akikhez kérem forduljanak bizalommal és tegyék meg jelöléseiket. Kedves testvérek, jobb kezeteket a szívetekre téve mondjátok utánam az esküt. Én, a Szent Háromság egy örök és igaz Isten színe előtt fogadom.
A Szent Háromság egy örök igaz Isten színe előtt fogadom.
Hogy a választási bizottság tagjaként,
hogy a választási bizottság tagjaként,
mindenben a legjobb tudásom szerint,
mindenben a legjobb tudásom szerint,
egyházunk törvényeit maradéktalanul betartva járok el.
Egyházunk törvényeit maradéktalanul betartva járok el.
A presbiter és gondnok választással kapcsolatban,
a presbiter és gondnok választással kapcsolatban,
minden tudomásomra jutott titkot megőrzök.
Minden tudomásomra jutott titkot megőrzök.
Köszönöm. A jó Isten adjon erőt hivatásotok eredményes betöltéséhez. Most a bizottság elnökét kérem meg, hogy néhány szóban az elkövetkezendő időszak rendjét ismertesse.
Áldás békesség! A választási bizottság nevében arra biztatom a testvéreket, hogy vegyenek részt a jelölt állítás folyamatában. A gyülekezetünk jövője szempontjából nagy jelentősége van annak, hogy az új presbitériumot kik fogják alkotni. Bizonyára mindannyian ismernek olyan testvéreket, akiket szívesen látnának a presbitériumban, akikről úgy gondolják, hogy náluk jó kezekben lennének a gyülekezetünk lelki és anyagi javai. Jelölésre lehetőség van akár olyan személyek tekintetében, akik jelenleg is presbiterek, illetve olyanokra is, akik jelenleg nem töltenek be ilyen tisztséget. Ugye fontos azt tudni, hogy új presbitérium fog felállni, tehát nem lesznek automatikusan presbiterek azok, akik jelenleg ilyen szolgálatot látnak el. A jelöléshez szeretnék néhány szempontot elmondani. Fontos, hogy a jelölt igeismerő, a református hitelveket ismerő személy legyen, aki erkölcsös példamutató életet él, és ez jellemzi a családi életét is. Legyen példakép az egyház iránti elkötelezettségben, járjon elől a szolgálatban. Kérjük, hogy amennyiben ilyen gyülekezeti tagot ismernek, úgy segítsék a választási bizottság munkáját azzal, hogy jelölő cédulát töltenek ki az illető nevére. A jelölő cédulákat az iratterjesztésben lehet átvenni, és a mai, illetve az elkövetkező két vasárnapon van arra lehetőség, hogy ezeket a jelölő cédulákat a választási bizottság bármelyik tagjának átadják. A választási bizottság meg fogja vizsgálni valamennyi ajánlott személy alkalmasságát, illetve anélkül is, hogy valakinek a nevére jelölő cédula érkezne, a választási bizottságnak van arra lehetősége, hogy más szemét is jelöltként megnevezzen, a végső döntést a jelöltek személyéről a presbitérium fogja meghozni. Kérem továbbá arra a testvéreket, hogy imádságban hordozzák a presbiter választást, az abban résztvevő személyeknek a szolgálatát, illetve a gyülekezetünk jelenlegi és leendő presbitereit.
Köszönjük szépen, még egy-két dolgot hozzáfűzök mindezekhez. Tehát szeretném hangsúlyozni én is azt, amit elnök asszony már elmondott, hogy a jelenlegi presbitérium mandátuma december 31-én lejár. Ezt azért fontos hangsúlyozni, mert talán valaki arra gondolhat, hogy hát XY-t nem jelölöm presbiternek, mert ő úgyis automatikusan tovább megy, ő rá úgy gondolok, de nem megy tovább, hanem aki eddig presbiter volt, és szeretnénk, hogy ezután is az legyen, azt is jelölni kell, mintha nem lett volna eddig presbiter. Aztán a következő, hogy a presbitérium létszáma 16 plusz 4 főre változik, 2018-tól kezdődően, tehát 17 presbiter és 4 pótpresbiter lesz, ez azt jelenti, hogy a jelöltek száma minimum 20, maximum 60 lehet, ami a jelölő lapra majd felkerül. Szeretném hangsúlyozni, hogy egy személy több jelöltet is állíthat. Tehát ott van a kiáratoknál a jelölő lap, lehet belőle többet is vinni, és fel lehet írni rá több személynek is a nevét. A jelölésnél a legfontosabb a bibliai útmutatás, amit elnök asszony már jelzett is. Honlapunkon, kiáratoknál is ezekről sok mindent olvashatunk. Aztán a másik szempont a törvényi kritérium. Olyan személy válhat jelölté, aki a gyülekezetnek legalább 3 éve tagja, vagy ha máshol volt eddig tag, akkor is itt legalább 1 éve tagja. Tehát ne az legyen, hogy csak úgy valaki bármilyen rátermetnek is tűnik, de nem tudunk róla semmit. Aki ennek a gyülekezetnek valóban nem részese, az nem fog tudni felelősen döntéseket hozni, legalábbis az első időben. A harmadik fontos szempont az illető odaszánása, szolgálat, készsége, felelősség vállalása. Nagyon fontosnak érzem hangsúlyozni, hogy a magáinak érezze a gyülekezetet személyesen, a sajátjának. És van még egy szempont, amiről nem szoktunk beszélni illedelmességből, meg úgy gondoljuk, hogy ez nem létezik, meg ehhez hasonló. És hál' Istennek ez kikopóban van, meg lehet, hogy inkább vidéken volt jellemző régebben, de én minden esetre hallottam ilyenről. Egyik professzorunk többször emlegette, hogy presbiter választásnál mondták, hogy választjuk be azt is, mert kell ellenzék a lelkész mellé. No, ilyen módon semmiképpen se gondolkodjunk, már csak azért is, mert a református egyházunknak nagyon szépen kialakult rendje van, és a lelki pásztort a gyülekezet választja. Ha mindegy lenne, hogy ki az lelkipásztor, akkor nem kellene választani, hanem bemennénk a teológiára és hívnánk valakit. De azért választunk lelkipásztort, mert úgy gondoljuk, hogy van nekünk a gyülekezetnek egy missziói elképzelése, egy célja, és úgy látjuk, hogy ezzel a bizonyos lelkésszel ezt megvalósíthatónak látjuk, és hogyha ez mégsem így történik, akkor sokkal helyesebb azt mondani, hogy hát inkább váljunk el egymástól és folytassuk külön, mint hogy megpróbáljuk úgy helyrehozni a dolgokat, hogy ellenzéket választunk. Tehát mindig támogatókat kell választani. Nagyon hangsúlyos, hogy ez nem bólogató Jánosokat jelent, semmiképpen sem. Az nem jó vezetés, amikor a presbitérium, amit mond a lelkész, mindenre rábólint. Mert nem tudhatok mindent, én sem, meg a körülöttem lévő kollégák sem, nem vagyunk tökéletesek, minden ismeretnek a tudói. És nagyon fontos az, hogy egy csomó dologban támaszt nyújtsanak a presbiterek, amiket mi nem látunk jól. Csak ez a konstruktivitás mindig legyen meg. És még egy fontos dolog, technikai dolog, hogy a jelölő lapra, ha valaki gondnoki tisztre szeretne valakit jelölni, azt írja oda. Ezt nem tüntettük fel, tehát hogyha valaki azt mondja, hogy én ezt az illetőt gondnoknak látnám jónak, akkor ugyanúgy töltse ki a jelölőlapot, csak a név mellé írja oda, hogy gondnok. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm előre is a bizottságnak a munkáját. Még egy utolsó dolog, hogy szeptember 4-éig lehet jelölni, ahogyan erre utalt az elnök asszony is, és a tervünk az, hogy október 15-én lesz az egyház községi közgyűlés, amikor a választás majd megtörténik.
Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istenünk igéjét, amint írva található János evangéliuma 6. fejezetében, a 6. fejezet 22-től 34-ig terjedő verseiben. Másnap a tenger túlsó partján maradt sokaság megállapította, hogy ott nem volt más hajó, csak egy, és hogy Jézus nem szállt be tanítványaival együtt abba a hajóba, hanem csupán a tanítványai mentek el. Ellenben Tibériásból jöttek hajók annak a helynek a közelébe, ahol a kenyeret ették, miután hálát adott az Úr. Amikor tehát látta a sokasság, hogy sem Jézus, sem a tanítványai nincsenek ott, beszálltak a hajókba, elmentek Kapernaumba, és keresték Jézust. Amikor megtalálták a tenger túlsó partján, megkérdezték tőle: Mester, mikor jöttél ide? Jézus ezt válaszolta nekik: Bizony-bizony, mondom néktek, nem azért kerestek engem, mert jeleket láttatok, hanem azért, mert ettetek a kenyerekből, és jól laktatok. Ne veszendő eledelért fáradozzatok, hanem az örök életre megmaradó eledelért, amelyet az emberfia ad majd nektek, mert őt pecsétjével igazolta az Isten. Ekkor megkérdezték tőle: Mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgokat cselekedjünk? Jézus ezt felelte nekik: Az az Istennek tetsző dolog, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. Erre megkérdezték: És te milyen jelt mutatsz, hogy miután láttuk, higgyünk neked? Mit cselekszel? Atyáink a mannát ették a pusztában, ahogyan megvan írva, mennyei kenyeret adott nekik enni. Jézus pedig így válaszolt nekik: Bizony-bizony, mondom néktek, nem Mózes adta nektek a mennyei kenyeret, hanem az én atyám adja nektek az igazi mennyei kenyeret. Mert az Isten kenyere a mennyből száll le, és életet ad a világnak. Erre ezt mondták neki: Uram, add nekünk mindig ezt a kenyeret. A minden kegyelem Istene áldja is, szentelje meg szívünkben a hallott igét, hogy ott meggyökerezve bőgyümölcsöket teremhessünk Urunknak a dicsőségére. Gyertek, ezért imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, szerető mennyei édesatyánk a Jézus Krisztus által. Hasonlóan jövünk eléd, mint egykor a sokasság. Elesetten, gyenge hittel, félelmekkel, szükségeinkkel és tévedéseinkkel terhelten. Mégis azzal a reménységgel és örömmel, hogy találkozhatunk veled, az élet kegyelmes urával. Köszönjük neked, hogy nem rettegve állunk most előtted, hanem bizalommal fordulhatunk hozzád, hiszen egyedül te vagy hatalmas és kegyelmes, hogy minket meggyógyíts, hogy bennünket felemelj, és új élettel ajándékozz meg. Köszönjük, Urunk, szereteted, gondoskodásod, számtalan jelét, bizonyítékát, amelyekkel megajándékozol bőségesen bennünket, s melyekért ma különösen is hálát adni jöttünk el hajlékodba. Hálát adunk neked az aratás befejeztével, a bőséges termésért. Köszönjük, hogy megmentesz minket a mindennapi betevő feletti aggódástól. De könyörgünk, segíts, hogy gondoskodásod bőségét tapasztalva ne váljunk elbizakodottá, ne gondoljuk, hogy a magunk keze munkája, a magunk tudása és bölcsessége tart meg minket, hiszen a te áldásod nélkül hiába fáradozunk, erőlködünk. Most, Urunk, ezért a te meg nem érdemelt, mégis ránk árasztott áldásodért könyörgünk. Áldj meg bennünket jelenléteddel, áldj meg, hogy igéd üzenete eljusson a szívünkig. Áldj meg szent lelked vigasztalásával, bátorításával, újjászülő erejével. Kérünk, vedd el félelmeinket, aggodalmainkat, erősítsd a beléd vetett bizalmunkat és reménységünket. Könyörgünk, Istenünk, légy azokkal, akik elesettek, betegek, gyászolnak, testi és lelki szenvedést hordoznak. Könyörgünk, légy oltalmuk, menedékük és gyógyítójuk. Fiadért, Jézus Krisztusért, hallgass meg könyörgésünket. Amen.
Kedves testvérek, az az ige, amely alapján Isten üzenetét hirdetni szeretném, írva található az imént hallott ige szakasz folytatásaképpen János evangélium a 6. részének 35. versében. Jézus ezt mondta nekik: én vagyok az élet kenyere. Aki én hozzám jön, nem éhezik meg, és aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. Kedves testvérek, a mai úrvacsorás istentiszteletre az elmúlt hét minden estéjén az Úr Jézus egy-egy úgynevezett én vagyok mondásának fényében készítettük lelkünket itt a Deszka templomban a bűnbánati istentiszteleteink keretében. Így érkeztünk el a hallott igéhez, amelyben az Úr Jézus azt mondja önmagáról, hogy én vagyok az élet kenyere. Nem véletlen az ige választás, hiszen ma adunk hálát azért, ami végbe ment, ami megtörtént Isten kegyelméből, és amit a 279. dicséret szavaival így szoktunk énekelni. Vígak-e föld lakosai, mert megnyíltak ajtajai az Úr bő tárházának. Víg a magvető, hogy néki, orcájának verejtéki, nem hiába hullának. Mert ahol hintett marokkal, most kiterjesztett karokkal hordja kévéi sorát, aki segítségül híván az Urat dolgozni kíván, nyer tőle íj adományt. Az új kenyérért adunk tehát hálát, és legfőképpen az élet kenyéréért, Jézus Krisztusért, ami megváltunkért. A kenyér jelképezi számunkra a mindennapi betevőt, amit az Úr idén is bőségesen megadott nekünk. Az aratás előtt mindig sokat beszélnek arról a különböző médiumokban, hogy mennyi lesz a betakarításnak a mennyisége, a minősége, de én, mióta az eszemet tudom, sohasem volt olyan, hogy kevés lett volna. Mindig bőséggel van. Több terem, még akkor is, amikor gyenge a termés, mint amire nekünk szükségünk van. Mindig az a kérdés, hogy mennyi jut exportra. Többe vagy kevesebb. Úgyhogy Istennek a csodáját, a gondviselő kegyelmét ilyen módon rendszeresen megtapasztalhatjuk, és ez csodálatos a számunkra. És azért fontos ezzel szembesülnünk, mert nagyon könnyen megszokottá tud válni az ember számára az, hogy van mit enni. Bemegyünk a boltba, hihetetlen nagy a választék, bármit levehetünk a polcról, Isten mentsen meg attól bennünket, hogy nekünk ez természetes legyen. Magától értetődő legyen, hogy van mit enni. Ugyanakkor kérdés a számomra, hogy képesek vagyunk-e még érteni Jézusnak ezt a kijelentését, én vagyok az élet kenyere. Képesek vagyunk-e még felfogni a kenyér az étel jelentőségét, hiszen ehhez hasonlítja önmagát Jézus. Kérdés mindez, mert ma olyan világot élünk, hogy aki ír egy cikket a fogyókúra témájában bárhová, az biztos, hogy el fogják olvasni. Ha nem olyan jó a cikk, vagy ostobaság van benne, akkor kevesebben, de ha az internetre ír valaki bármit fogyókúra témájában, biztos, hogy lesznek olvasói. Olyan világot élünk, amikor a nyugati társadalom egyik legnagyobb problémája az elhízás. És ebből következően nekünk nem is az a kérdésünk, hogy van-e mit enni, hanem az a kérdésünk, hogy hogyan ne együk túl magunkat. 2000 éve azonban a szegénység annyit jelentett, hogy nincs biztosítva a mindennapi betevő falatom, és az állam sem fog ingyenes étkezést nyújtani a gyermekemnek. Óriási tétje volt akkor a napszámnak, hogy a családfő kap-e munkát arra az adott napra, hogy felfogadják-e mondjuk szőlőt kapálni. Ha ez elmaradt, ha úgy jött haza a családfő délben vagy kora délután, hogy nem hívott el senki, nem fogadott fel senki a munkájába, akkor az azt jelentette, hogy a maradék, tegnapról megmaradt kenyeret ma felezzük. Jusson is, maradjon is. Óriási tömegek kísérték az Úr Jézust. A felolvasott ige idején egy egész napon át tanította a sokaságot, akik reménységet, csodát vártak tőle, és akiknek a többsége ezek közé tartozott, akik nem tudták biztosan, hogy minden nap megvan a betevő falatjuk. Azt érezték, hogy egészen más ennek a Jézusnak az indulata, a szavai, az élete, a tanítása, mint amit eddig hallottak. Úgy érezték, hogy Jézusnak hallani kell a tanítását. Ez tétkérdés. Több mint 5000 ember volt jelen, és rájuk esteledett. Jézus pedig a tömegben ott lévő kisfiútól elkérte, illetve tanítványai az 5 kenyerét és 2 halát, és azt szaporította meg úgy, hogy nem csak jutott valami ezeknek az embereknek, hanem bőséggel jól laktak. Olyannyira jól laktak, hogy vissza kellett utasítani. Azt kellett mondani, hogy nem bírok többet enni. És így mondta Jézus, szedjük össze a maradékot, és 12 kosár megtelt azzal, amit már nem bírtak megenni. Ezek az emberek ki tudja mióta most ezen az estén igazán jól laktak. Nem csak ettek valamit, nem csak annyit kaptak, ami a létfenntartáshoz nélkülözhetetlen, hanem jól laktak. Ezután az Úr szeretett volna külön menni a tanítványaival, beszélgetni velük, tanítani őket, meghallgatni azt, hogy mindaz, ami az elmúlt időszakban történt, hogyan csapódott le a gondolataikban, a szívükben, hogyan dolgozták fel ezeket az eseményeket, de a tömeg újra keresi Jézust. Azért keresik Jézust, mert megelégítettek, mert megkapták azt, ami után minden nap epekednek, hogy legyen meg az étel, méghozzá nem is csak egy keveset kaptak, hanem nagyon sokat, jól laktak, és azt mondták, hogy ez de jó lenne nekünk minden nap. De jó lenne, ha nem kellene minden napot azzal kezdeni, hogy vajon lesz-e mit enni, vagy nem lesz mit enni. Hogy felfogadnak-e dolgozni, vagy nem fogadnak fel dolgozni. Mert mindegy, mert Jézushoz oda megyünk, és adja nekünk az ételt ingyen. És éppen ezért úgy döntöttek, az lesz a legjobb, teljesen logikus következtetés, tegyük őt királlyá. Uralkodjon fölöttünk, megadunk neki mindent, hódolunk neki, mindent elhiszünk, csak adja meg azt, ami nekünk kell, ami nekünk szükséges. Lesz ingyen étel, lesz ingyen gyógyulás, és így tovább. Azonban látnunk kell az evangéliumok összefüggésében, hogy Jézus minden csodatételét valamilyen tanítás megpecsételéseként használta. Nem voltak soha öncélú csodái. Ezek kizárólag az ő bizonyságtétele, tanítása megerősítésére szolgáltak, és nem volt ez másképpen itt sem, e hosszú nap végén, amikor megszaporította a kenyeret és a halat. Amikor tehát a tömeg megérkezik, Jézus azonnal tudja, hogy miért jönnek ide, és megpróbálja megértetni velük, hogy ő sokkal többet akar nekik adni, mint ez a mindennapi betevő falat, vagy akár a bőséges étel, sokkal többet akar nekik adni. A szegény tömeg azonban ezt nem akarja megérteni. És ez hangsúlyos, nem arról van szó, hogy nem tudja megérteni, nem képes felfogni, hogy intelligencia, értelem hiány vannak, hanem nem akarják megérteni. Az ő számukra az a fontos, hogy Jézus adja meg, amit akarnak. Éppen ezért, amikor beszélgetni kezdenek Jézussal, figyeljük meg az igét, amit hallottunk az istentisztelet elején, hogy csavargatják a dolgokat. Azt mondják, és te milyen jelet mutatsz? Jó, legyél te az élet kenyere, elhisszük. Milyen jelet mutatsz nekünk? Megszaporítod újra a kenyeret? Akkor utána, hát ha Jézus nem veszi az adást, akkor utalunk neki. Annak idején az őseink kapták a mannát, minden nap ingyen kapták az ételt. Te milyen jelet mutatsz nekünk? Folyamatosan ebbe az irányba viszik Jézussal a beszélgetést. Értsd meg, Jézus, hogy mi bármit elhiszünk neked, de tedd meg azt, amit mi akarunk. Nekünk ez a feltételünk, ez a vágyunk, ez az akaratunk. Éppen úgy vannak ezek az emberek, mint a kisgyerekek. Emlékezhetünk akár talán a saját gyerekkorunkra, akár gyerekeinkre, unokáinkra, hogy hogy van egy ovis gyerek, azt mondja az anyukájának, hogy anya, adjál nekem édességet. Kérek édességet. Ha nem szépen kéri, az anyukája rászól, hogy hogy kéred. Olyan gyönyörűen fogja kérni, hogy az hihetetlen. Akkor utána azt mondja neki az anyukája, hogy mindjárt ebéd lesz. Nem fog jól esni az étel, majd ebéd után kaphatsz. Mit fog mondani a gyerek? Nem azt fogja mondani, jaj, de kedves vagy, ó, de jó, hogy figyelmeztettél rá, hanem azt fogja mondani, hogy ó, anya, csak egyet, csak egy kis szeretet kérek. És akkor megint mondja, hogy de túl sok cukrot meg csokítettél már, ma már ne egyél többet. Még tovább emeli a lécet a gyerek, és azt fogja mondani, ma már nem is kérek, csak most adjál egy darabot, és majd holnap a következőt. Ma nem kérek már többet. Nem érdekli. Érti, hogy mit mond az anyukája, de nem érdekli. Egy cél van előtte, kapjam meg, amit akarok. És a gyereken nevetünk, De valójában ezek a felnőttek ugyanilyenek voltak. Legyen meg az én akaratom. Kedves testvérek, már is közelebb érezzük magunkat talán így a történethez. Hiszen magunkra ismerhetünk. Valószínűleg nem kenyér kell nekünk, hanem valami más. Mi nem úgy vagyunk, mint annak idején ezek az emberek, mert a mindennapi betevőnk megvan, bőséggel megvan. Sokszor már nem is materiális javakra vágyunk, mert megint csak legyünk őszinték egymással, az az igazság, hogy ezeket megszerezzük. Ma már a 60-80, talán még a 100.000 forintos mobiltelefon, lapos tévé, vagy ehhez hasonló dolgok, laptop, ez sem kiváltság megszerezni. Soknak tűnik kimondani, de ott vannak az akciók, meg lehet vásárolni akár több éves részletre, és úgy van vele az ember, hogy ó, az a havi 2000 forint belefér. Elköltöm én azt rosszabbra is. És megvesszük, hozzájutunk. Hozzájutunk nagyobb dolgokhoz is. Most már a prémium autók sem elérhetetlenek, legfeljebb kicsit öregebbek, külföldről behozottak, de van. Egy csomó ilyen materiális dolgot megtanultuk, hogy megszerezzük. Hozzájutunk, így vagy úgy. Sokkal inkább szellemi kéréseink, óhajaink vannak, illetve olyanok, amiket pénzzel nem tudunk megvenni. Istenem, adj nekem egy jobb munkahelyet, adj jobb állást, adj jobb szomszédokat, vagy add, hogy azok költözzenek el, vagy mi költözhessünk el, hadd mehessek külföldre, hadd sikerüljön a diplomám, hadd gyógyuljak meg, és így tovább. Ilyen kérdésekkel bombázzuk az Urat, ha imádkozunk, és Jézus azt akarja mondani ma, hogy értsük meg, hogy nekünk tőle nem ezekre, vagy nem csak ezekre van szükségünk. Nekünk személyesen őrá van szükségünk. És az a kérdés, hogy hajlandóak vagyunk-e elhallgatni, és meghallani Jézus szavait? Hajlandóak vagyunk-e minden vágyunkat egy időre elengedni, felhagyni a kétségeinkkel, és őrá figyelni? Vagy ugyanolyanok vagyunk, mint az ovisok, meg itt ebben a történetben az emberek, hogy halljuk Jézust, mindenre rábólintunk, mindent elhiszünk, csak legyen meg a mi akaratunk. Jézus ezért mondja, ti a kenyeret keresitek, de én vagyok az élet kenyere. Nektek az a kenyér kell, amit tegnap is ettetek, de én vagyok az élet kenyere. Velem kell táplálnotok a lelketeket, a szíveteket. Én vagyok a megoldás. A ti gondotok most az, hogy már megint éhesek vagytok, és nem tudjátok, hogy mi lesz holnap. De értsétek meg, hogy az egész világ az én szavamra állt elő. Ti is azért vagytok, mert én akartam, hogy legyetek. Minden tőlem általam van az én kezemből. Mindent megadok nektek. De ennél sokkal többet akarok adni. Nagyon sokan ezt még nem értik, és nagyon sokan, ahogy mondtam, nem akarják megérteni. Két rövid bizonyságtétel részletet szeretnék megosztani. Az első egy orvosbarátomé. Elmondja benne, hogy mi mindenben kereste azt, amitől több, jobb lesz az élet. Ő már tudatában volt annak, hogy nem kenyérre, meg mobiltelefonra, meg kocsira van szüksége. Ő már tudta, hogy valami több az élet, és ezt kereste. Így fogalmaz. Elmélyedtem a tenyérjóslásban, a kártyavetésben, az asztrológiában, a számmisztikában, a grafológiában, az álomfejtésben, részt vettem szellemidézésen, fényadó tanfolyamon, hipnotizáltak, próbáltam agykontrollal irányítani a testemet és másokat, varázsingáztam, vízereket kutattam, a gyógyításban is a természetgyógyászatot és a misztikus dolgokat kerestem, de hiába, kérdéseimre nem kaptam választ. Vallással nem foglalkoztam, mert mindegyiket csak mitológiának tartottam. Amikor megismerkedtem a szientológiával, úgy éreztem, végre megtaláltam azt, ami minden kérdésemre választ ad. Amikor kiderült, hogy ez tulajdonképpen egyház kissé, megrettentem, de megnyugtattak, Istenről szó sem lesz. Évekig tanultam náluk, és sok hasznos dolgot sajátítottam el, a hiányérzetem azonban nem szűnt meg, viszont a pénzem elfogyott, mivel igencsak költségesek voltak a szolgáltatások. 13 évvel ezelőtt aztán ez az orvos barátom egy ismerőse kérésére elolvasta az Istene Jézus című könyvet, és a végén levő imádságot elmondta, elimádkozta, majd egy lelkész betege csendes bizonyságtevő szenvedés viselése nyomán még komolyabban megnyílt az Úr felé, és esküvőre készülve az egyik helybeli lelkipásztort megkereste, aki azt mondta, hogy összeadja őket, de feltétele, hogy járják ki a bibliaiskolát. És itt a bibliaiskolában aztán végleg kiformálódott benne a Krisztus. Ma ez az ember Debrecenben presbiteri tisztséget tölt be, az élete célba ért, minden reggelt az Úrral kezd, és gondoljunk bele, mennyivel másabb lenne olyan orvossal találkozni, olyanhoz bekopogni, akiről tudjuk, hogy egy órával ezelőtt még az Úr előtt érdepelt. A másik bizonyságtétel a híres színészé, Zámbori Soma vall a következőképpen. A csíkokon át a fű, a pia, az alkohol, a habpatron, az ilyen parti, olyan buli, mindenféle vallás irányába elment az érdeklődésem. Ami keleten, ami nyugaton, ami északon, ami délen, mindenhová oda mentem. Vagy a kaja miatt, vagy a csajok miatt, vagy valami miatt oda mentem. De egy dolog nagyon nyugtalanított, hogy nagyon féltem a haláltól. Végül, mondja, egy mozit lekésve elfogadtak egy meghívást egy keresztény gyülekezetbe, és ott megtapasztalták barátnőjével együtt Isten szeretetét Jézus Krisztusban. És így fogalmaz, ő, Jézus, átveszi a bűneidet, szeret téged, és onnantól már nincs tovább. Onnantól már nincs tovább. Azért, mert azt mondja, hogy megkaptam mindent. Mindenem megvan. Teljesen mindegy, hogy mekkora tévén nézem azt, amit nézek. Teljesen mindegy, milyen kocsiba ülök. Ez közömbös. Ahhoz képest, hogy mindenem megvan Jézus Krisztusban. Az élet kenyerével beteltem, és nincs többé éhségem. Azóta ez az ember egy gyülekezetnek is a vezetője, lelkipásztora lett, és a hírességét éppen arra használja fel, hogy másokat Jézushoz hívjam. A kenyér az, ami az élethez kell, és itt nem csak kifejezetten a kenyérről van szó, régen azt mondták eleink a kenyérre, hogy élet, mert a kenyér nekünk kifejezi mindazt, ami a lét fenntartáshoz kell, és ma hálát adunk Istennek azért, hogy erről gondoskodott és gondoskodik, de hálát adunk azért is, mert az élet több, mint étel, ital, szórakozás vagy munka. Nehéz megfogalmazni, de mindenki önmagában érzi, hogyha hiánya van. Van, aki menekül ezelől a hiány elől, mint ahogy a színész fogalmazott, buliból buliba. Van, aki keresi végtelenül és mindent kipróbál, de szeretnénk elmondani mindenkinek, hogy Jézus Krisztus az, akit keresel. Ő az élet kenyere. Ő adja meg azt, amit mindenki más ígér, de senki más nem tud megadni. Olyan világot élünk, amikor ezeket mind ígérik. Van, aki meggyőződésből, van, aki pénzügyi vagy egyéb megfontoltságból, érdekből, de ígérik. De csak Krisztusnál megkapható. Jézus Krisztus életet ad a számunkra, az ő élete által. Elmondta, elinkélte az igazi életet, az Istennek tetsző életet, és végül feláldozta önmagát értünk, helyettünk halt meg, hogy ne csak sóvárogjunk a teljes életért, hanem a miénk lehessen az. Halálával bűnbocsánatot kapnak az őt elfogadók, felszabadulnak a hitványságok, a bűnök, a megkötözöttségek alól, és megelégedettséget, békességet kapnak, és ezzel az örök életet, a halál utáni élet bizonyosságát. Kedves testvérek, Jézus Krisztus ma ezt kínálja nekünk, és így hív az úrasztalához, az úrvacsorai közösségbe, hogy megelégedhessünk, hogy betelhessünk, hogy megszűnjön éhségünk. Úrvacsorai énekünkkel így énekeljük, megelégítvén lelkünket ez étel, hálaadással távozzunk innét el, mondván az Úrnak dicsőség legyen, ki az éhezőt betölti ingyen. Tartsd fenn, Úristen, rajtunk jó voltadat, add nekünk immár kegyes válaszodat. Bízzál már, fiam, bízzál, leányom, bűneidet szemedre nem hányom. Amen. Úr Jézus Krisztus, drága megváltónk, köszönjük neked a mindennapi eledelt, hálásak vagyunk az aratás sikeréért, köszönjük, Urunk, a kedvező időjárást, köszönjük azt, hogy bennünket elkerültek nagy viharok, és imádkozunk azokért, akik mindezekben részesültek. Segíts, Urunk, hogy nekünk is legyen szemünk, képességünk észrevenni őket, és segítségünket feléjük nyújtani. Köszönjük, Urunk, a nyári pihenés lehetőségét. Hálásak vagyunk, ha volt időnk nyaralni, pihenni, szusszanni és feltöltekezni testben, lélekben egyaránt. Urunk, szeretnénk könyörögni hozzád igazi éhségért, az élet értelme és a bűnbocsánat iránt. Könyörgünk, te adj békességet, azt a békességet, amit csak egyedül te tudsz nekünk megadni. Így kérünk az úrvacsorai közösségünkért, áld és szenteld meg azt, Urunk, szeretnénk egymásnak őszintén megbocsátani, szeretnénk elengedni egymásnak a vétkeit és újat kezdeni. Imádkozunk hozzád, Urunk, hogy mindez megvalósulhasson a te kegyelmedből. Így könyörgünk vigasztalásért a gyászolóknak, gyógyulásért a betegeknek. Különösen könyörgünk azokért, akiknek nagyon friss az életében a fájdalom, hogy te kötözd be az ő szívüket. Imádkozunk, Urunk, a most már mindennapos brutalitás, kegyetlenség megszűnéséért, amit a hírekben oly sokszor tapasztalunk. Vedd el, Urunk, ezt a borzasztó durvaságot, ezt az iszonyatos gyűlöletet, ami egyes embereknek az életében van. Töltsd be őket, Urunk, a te kegyelmeddel. És imádkozunk az egyházi tisztújításért, a presbiter gondnok választásért, szerte az országban, de különösen is gyülekezetünket hozzuk eléd. Adj nekünk, Urunk, bölcsességet, vezetést, hogy mindaz, ami történik majd a gyülekezetünkben, az a javára, az előnyére legyen. És így köszönjük meg, Urunk, az elmúlt 6 esztendőt, annak minden áldását. Köszönjük, Urunk, hogy ebben a 6 évben bár megint volt sok nehéz és terhes feladat előttünk, a te kegyelmedből mindezekben helyt állhattunk. Köszönjük, Urunk, így mindenkinek a szolgálatát, és imádkozunk azért, hogy te állíts újra olyanokat a szolgálatba, akik örvendezve, hálás szívvel dolgoznak a te országod építésében. Amen. Imádkozzuk együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.